az ökológiai válságról mit mondanak a bibliai proféták, egyáltalán a Bibliától várhatunk-e feleletet arra az egyre nyomasztó problémára, amit most már nem tud titkolni sem a tájékoztatás, sem a tudományos világ, sem a hétköznapi élet, a hétköznapi ember, hogy a Föld nagyon súlyos, kritikus állapotban van. Éppen most az előadás előtt kaptam egy kedves hallgatótól egy mai Metro újságban egy kis cikk, ami megjelent. Azt mondja ez a kis cikk, veszélyessé válhat a felmelegedés, mondja a cím. Súlyos következményekkel járhat a gazdag és szegény országok számára egyaránt, ha fennmarad a globális felmelegedés jelenlegi üteme. Áll annak a jelentésnek a második kiadványában, amelyet több száz tudós állított össze az ENSZ megbízásából. Áradásokat és szárazságot, éhínségeket, járványokat és egyéb csapásokat jósolnak a tudósok a 21. századra. Érdekes, hogy a tudósok jósokká léptek most elő. Eddig ezt nem nagyon tették. Mi nem jóslatokat szeretnénk megismerni a Bibliából, hanem proféciákat, összefüggő jövendőléseket. A Bibliában nincsenek jóslások. A Biblia összefüggéseiben mutatja be a Föld történelmét. De mielőtt még erre rátérnék, azért a tudományt megelőzte a költészet legalább több mint fél évszázaddal. Ha csak a magyar költészetet tekintem, és mindenkinek ajánlom figyelmébe, majd otthon olvassa el Babits Mihálynak az Isten és az Ördög című versét, amely több mint 70 évvel ezelőtt íródott, tehát a 20-as, 30-as évek fordulóján, amelyben Babits a következő sorokban fogalmazta meg aggodalmát a Föld állapotára vonatkozóan. Ugye a vers első két strófája elmondja azt, hogy az ember tönkre fogja tenni a Földet, tehát lakhatatlanná fogja tenni a Földet, és a harmadik strófában a következő kérdések állnak. A megmaradt ember kibúvik tornyából, gyilkos üledékek foszlanak a völgyben. Van-e még friss szellő eleven virágból? Vannak-e épp csírák a mérgezett Földben? Ó, lesz-e jó íz gyümölcsben, italban? Lesz-e jámbor állat a gyilkos gép helyett? S a megehült pásztor fogja-e, mint hajdan, nézni óriás óráját az eget? Valóban ezeket a kérdéseket mi is ma, ma élő emberek magunkénak tarthatjuk, hogy van-e még friss szellő eleven virágból? Mikor tudjuk, hogy körülbelül 12 évvel ezelőtt jelentették be a műhold felvételek eredményét, hogy a Földünk légtere mintegy 20 kilométer magasságig piszokkal teljes, tehát tulajdonképp szennyezett, súlyosan szennyezett, még azon felül is, hogy a repülőgépek járnának, amelyek legfőképpen 8-10 ezer méter magasságban járnak. Vagy vannak-e épp csírák a mérgezett Földben, ugye a talaj szennyeződés és a talajnak az elfertőződés és az utóbbi egy-két évtizedben óriási léptekkel haladt előre. Ó, lesz-e jó íz gyümölcsben, italban, tehát hogy a növényvilág is mennyire fertőződött, bár egy norvég statisztika szerint a gyümölcsök csak 3, a zöldségek csak 5%-ban fertőzöttek, szemben például a tej termékekkel, amelyek 27%-osan, és a húsféleségekkel, amelyek közel 60%-osan teljesen fertőzöttek, és az egészségre ártalmasak. Lesz-e jámbor állat a gyilkos gép helyett? Ugye az emberiség műszaki, technikai fejlődése valóban páratlan, de minthogyha felfalná áldozatait saját maga, hiszen a gépek elterjedése, egy egyáltalán a vegyipar, a nehéz fémipar tette tönkre az Egyesült Államok, Kanada és Nyugat-Európa, főleg Németország nyugati részének iparvidéke, a Földnek a háztartását, levegő háztartását. Nem tudom, hogy tetszenek-e érteni ebből a kis cikkből a Föld felmelegedése. Nagyon megdöbbentő, hogyha az ember utána néz, hogy Földünk úgy van megteremtve, hogy az évi átlagos hőmérséklet egy fokkal sem emelkedhet az előző évekhez képest, és amióta ezt mérik, soha nem is emelkedett. Több mint 100 éve mérik, most az utóbbi egy-két évben mutatnak olyan emelkedést, hogy már plusz egy-néhány fokokkal emelkedhet a Földünknek az éghajlata, ami viszont tényleg katasztrófához vezet, a globális felmelegedés során ugyanis a tengerek, a jegekkel borított tengerek, főleg a déli részen kezdenek lassú olvadásnak indulni, hatalmas nagy jégtömbök válnak le az Antarktisz és az Arktisz körül, és ezeknek az olvadása bizonyos tudományos számítások szerint akár 15-16 méterrel is megemelheti az óceánoknak a szintjét, ami egyenlő azzal, hogy olyan nagyvárosok, mint New York, vagy Párizs, vagy London egyértelműen víz alá fog kerülni. Milyen jó itt is ismerni a Bibliát, amely bennünket megnyugtat, hogy nem lesz még egy özönvíz a Földön. Tehát valószínűleg ez a folyamat, ha előre halad is, a végső kiteljesedéséhez nem juthat el. Hát ennyit nagyon röviden, csak éppen távirati stílusban, hogy a mai világról milyen jelentések érkeznek hozzánk. Körülbelül 20-25 évvel ezelőtt kezdték nyilvánosságra hozni ezeket az adatokat. Először rendkívül diszkréten, csak gondolják meg, hogy az északi sarkör fölött is, amikor az ózonpajzs szétlyukadt, akkor mennyire visszafogottan kezdték ezt bejelenteni. Ez volt körülbelül egy olyan 15-16 évvel ezelőtt. Mennyire visszafogottan, sőt, meg lehet kockáztatni, szinte az eltitkolásnak a szándékával tették ezt, de hogy teltek múltak az évek, nem lehet titkolni a nyilvánvaló dolgot, hogy a Földünknek a levegőháztartása, a talaj, a vizek, az élet a zöldségekben, gyümölcsökben, és főleg az állatvilágban, ugye az állatvilágot ért csapásokat az elmúlt években végképp nem tudják már titkolni, gondoljanak csak a kergemarhakóra, amely persze nem egy-két évvel ezelőtt és nem Angliában kezdődött, ugye Svájcban kezdődött, aztán Franciaországban folytatódott, aztán Angliában tulajdonképp több mint 10 éves előtörténete van, csak ezek a nagyon derék nyugati államok nem merték ezt közhírré tenni, mert féltették ugye az óriási gazdagságukat, kereskedelmüket és a parasztságukat. Hát most tegyük fel akkor a kérdést először is, hogy erről a témáról hitelesen gondolkozzunk, hogy tartalmaz-e a Biblia olyas valamit, amelyet ma úgy hívnak, hogy ökológiai szemlélet. Van-e a Bibliának ökológiai szemlélete? Az ökológia, amely viszonylag új tudomány, kapcsolatba hozható-e a Bibliával? Csak részeket fogok önöknek felemlíteni, de mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy egészen pontosan egy évtizeddel ezelőtt fordultam Magyarország egyik legtekintélyesebb szakemberéhez, aki a botanikában legalábbis a tudományok doktora, és nagyon sok könyve megjelent már addig is, Surányi Dezsőnek hívják, és ővele írattam egy cikket, amely ilyen címmel jelent meg a Jóhír 91/3-as számában, ez most mindenki számára elérhető, hoztunk belőle több példányt, az ökológiai szemlélet tükröződése a Bibliában. Ez a tanulmány részletesen áttekinti a Bibliában fellelhető adatok nyomán, hogy igenis van ilyen, hogy ökológiai szemlélet a Bibliában, tudományos tárgyilagossággal, tehát nem hit vagy nem hit, vallás vagy nem vallás szempontjából írta a tudós ezt a cikkét, úgy, mint egy 20. század végi tudós, aki elolvassa a Bibliát ilyen szempontból, milyen adatokat találhat benne. Hát én ennél egy kicsit többet is szeretnék nyújtani eszmeileg, hiszen ki lehet jelentenünk azt, amit mond a Mózes 3. könyve 25. fejezetének 23. verse, amelyet rendkívül komolyan kell vennünk, tehát még egyszer mondom, Mózes 3. könyve 25. fejezetének 23. versében mondja ezt Isten, hogy enyém a föld. Tehát ha Isten teremtette a földünket, és ő azt mondja, hogy övé a föld, akkor az biztos, hogy Isten adott utasításokat, adott tanításokat arra, hogy a földet hogy lehet megóvni. A földnek az egész klímájára, növényzetére, állatvilágára hogy lehet figyelni, hiszen Isten az emberre bízta a föld fölötti uralkodást. Ugye a Bibliánk így kezdődik mindjárt az első fejezetben, hogy az Isten azt mondta Ádámnak és Évának, hogy uralkodjanak ezen a földön, tehát szaporodjanak, sokasodjanak és uralkodjanak a földön. Hát ha Isten kimondja azt, hogy enyém a föld, és ezt határozottan kijelenti, akkor várhatjuk azt, hogy Isten bizonyos ökológiai tanításokat is adott a zsidó népnek, és ezeket kizárásos alapon, ugye a mózesi könyvekben kell keresnünk. Mondom, csak néhány részletet fogok felvillantani annak alátámasztására, hogy valóban messze menő kijelentések vannak arról, hogy a földdel kapcsolatban, a földműveléssel, a gazdálkodással kapcsolatban az ember milyen magatartást tanúsítson. Mindjárt maradjunk ennél a fejezetnél. Tehát 3 Mózes 25. Ez a fejezet közli például azt, hogy az ember számára kötelesség a földet úgy karban tartani, hogy ne szipolyozzuk ki a földet, hogy minden 7. évben pihenjen a föld, mondta Isten a zsidóknak, tehát a mezőgazdaság számára ez egy törvényszerűség volt, ugye a későbbi vetésforgónak volt ez az alapja, amit azonban sajnos komolyan mind a mai napig nem vesz az emberiség. Ugye a földet pihentetni kell, minden 7. évben parlagon kellett hagyni a zsidóknak a földet, és az előző évek terméséből bőségesen meg tudtak élni. Ugyanígy a növénytermesztés mellett az állattenyésztésre vonatkozóan is van egy kijelentés, nem másban, mint Mózes 2. könyve 20. fejezet 10. versében, tehát magán a 10 parancsolaton belül, a 4. parancsolat, amely elrendeli a 7. napi megnyugvást minden ember számára, ebben a parancsolatban ugye nem csak az szerepel, hogy minden 7. napon az ember és felesége, gyermekei, házanépe nyugodjék, hanem ott van a 20. fejezet 10. versében, hogy semmi munkát ne tégy, se magad, se fiat, se lányod, se szolgálod, se barmod, tehát se állatod. Tehát minden 7. nap az állatoknak is pihenő nap volt, tehát nem lehetett szántást, vetést vagy különböző gazdasági munkákat végezni. Isten egy bizonyos időritmusra teremtette meg a földi világot, és ennek előnyeit az állatok is kellett, hogy élvezzék. Összefoglaló jelleggel és még egy konkrétummal gazdagítva egy harmadik igehelyre is szeretnék hivatkozni, ez Mózes 3. könyve 19. fejezetének a 18. és 19. verse, ami minden bizonnyal a mai témánk egyik kulcs szövege, a Bibliának egyik fő kijelentése. Tehát még egyszer mondom, Mózes 3. könyve 19. fejezetében a 18. és 19. vers. Ez így kezdődik. Bosszúálló ne légy, haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. Ugye aztán sokan ismerjük, mert hát a Bibliának az Új Szövetségben is sokszor visszaidézett kijelentése, hogy a másik embert ugyanúgy szeressük, mint önmagunkat. És ehhez a egyik legfőbb parancshoz a következőket fűzi hozzá az Isten. Az én rendeléseimet megtartsátok. Barmodat másféle állattal ne párosítsd, szántóföldedbe kétféle magot ne vess, és kétféle szövetű ruha ne legyen rajtad. Nagyon érdekes, hogy 3 dolgot sorol fel. Az egyik dolog az, hogy a szántó, tehát hogyha most az eddigi logikánk szerint indulunk el, tehát kezdjük a mezőgazdaságnak a növénytermesztés ágából, szántóföldedbe kétféle magot ne vess. Tehát Isten tanítás, sőt törvényt adott erre nézve is a zsidóknak, hogy a földet helyesen kell megművelni, és nem lehet a földet kiszipolyozni, hogy nem tudom, vet az ember egyféle kultúrnövényből valamit, és akkor a közbülső helyekre, hogy jól kihasználja a földet, még vessen mást. Ugye más mózesi kijelentésekben konkrétan meg is jegyzi az Isten, hogy nem tudom én, tökfélességek közé nem tudom, hogy ne vessenek mást, vagy répafélességek közé nevessenek mást. Tehát, hogy nem szabad úgy tekinteni a földünkre, mint ami kiszipolyozásra vár. Tehát azért fontos ezt a másik ember iránti szeretet parancsolatához kapcsolnunk, mert Isten az érzékenységet akarta kifejleszteni a zsidó népben, és hát persze általuk az egész emberiségben, hogy a föld az egy élő, lélegző valami, tehát a földet nem lehet tönkretenni. Mintha eszünkbe juthatna a Vörös Sándor hatalmas verse, a De Profundis, amelyben ott állnak ezek a halhatatlan sorok, hogy föld húsába törnek, nem fáj ez a földnek, kőnek, de fáj én nekem. Tehát fájdalmas dolog, amit az ember csinál a világgal, nem csak az a fájdalmas, amit egymás ellen teszünk, persze az a legfájdalmasabb, tehát ezért van első helyen ez, hogy fele barátod ellen bosszú álló ne légy, szeresd fele barátodat, mint te magadat, mert az élet pusztítása a legfájdalmasabb akkor, hogyha a másik ember életét pusztítjuk, de rögtön ezután az Isten felsorolja, hogy ne pusztítsuk a földet sem, még annyira sem, hogy a szántóföldedbe kétféle magot neves. Barmodat másféle állattal ne párosíts, tehát egy bőséges, nagyon részletes zoológiai rendszer is található a Bibliában. Igenis, a Biblia törődik, Isten törődik az állatokkal. Isten soha nem tette az állatokat közprédává, sőt, Isten eredeti teremtő rendelkezése nem az volt, hogy az állatokat az emberek megöljék és a húsukat megegyék, hiszen olvassuk Mózes első könyve, első fejezet 29. versében, hogy Isten gabonaféléket és gyümölcsféléket teremtett az ember számára, tehát nem Isten eredeti rendelkezése, hogy húsféleségeket együnk. Mózes harmadik, első könyve, harmadik fejezet 18. versében olvassuk, hogy a bűneset után engedi meg Isten a zöldségek fogyasztását, és csak az özönvíz után engedi meg, de akkor is azt a féle húsfogyasztást, amelyben az Isten különbséget tesz tiszta és tisztátalan állatok húsa között. Ugye sokan mondják, hogy Jézus fogyasztott állathúsokat, ez igaz. Kétféle húsról tudunk Jézus életében, egyrészt mivel sok időt töltött Galileában és a Genezáret tó környékén, ahol nagy volt a halászat, tehát halhúst fogyasztott Jézus, ez sokan ugye a halhúst nem is veszik a húsok közé, ennek ugye semmi alapja nincs, az ugyanolyan hús, de jelzi ez a szokás, ez az emberi közmeggyőződés is, hogy azért a halhúsok nagyon jobban tisztábbak és egészségesebbek, főleg Jézus korában, amikor nem voltak környezetszennyezési ártalmak. És a másik hús, amihez Jézus érhetett, amit olvasunk a jeruzsálemi utolsó vacsora történetében, a bárányhús, amelyet Jézus az utolsó vacsorán fogyaszthatott a kovásztalan kenyérrel együtt, úgy, ahogy Mózes második könyve 12. fejezetének rendtartását előírta. De ezt leszámítva, a legegyszerűbb és legtisztább húsfajtákat, tehát a hal és bárányhús leszámítva, nem olvasunk arról, hogy Jézus különösképpen a húskultúrát, vagy tanítványai a húskultúrát terjesztették volna. Mondom, ez beleillik Isten eredeti teremtő tervébe, hogy Isten az állatokra is gondot viselt. Van olyan bibliai könyv, és ennek fölírtam az utolsó versét, Jónás könyve 4. fejezet 11. vers, ami így fejeződik be, ezzel a verssel fejeződik be, hogy Isten kérleli Jónást, hogy érezzen együtt Ninive lakosaival, mert 120 ezer ember lakik Ninivében, és még az Isten hozzáteszi, és még barom, tehát állat is sok lakik ebben a városban. Tehát Isten végtelen gyengédséggel és szeretettel tekint minden teremtményére, és az emberhez valóban közel álló állatvilágra is, tehát a Biblia ezeket a tanításokat kellő módszerességben így állítja elénk, és van még egy harmadik kijelentés is a felolvasott igében. Ugye azt mondja tehát, hogy szántóföldedbe kétféle magot neves, barmodat másféle állattal ne párosítsd, és kétféle szövetű ruha ne legyen rajtad. Tehát az ember egészsége szempontjából sem jó, hogyha az ember a ruházkodásában, ma sem jó egyébként, csak sajnos ma már ezt lábbal tiporja az emberiség, hogyha a ruházkodásában olyan egészségtelen szokásokat követ, amelyek nem engedik a bőrt lélegezni, nem engedik a testet kellőképpen mozogni. Tehát kétféle szövésű szövetű ruha. Ha gyolcsal öltözködik ember, akkor gyolcsba, hogyha gyapjúba, pamutba, akkor abba. Tehát ilyen messze menő, apró részletekre vonatkozó kijelentések találhatók a Bibliában. Valaki persze felvethetné a kérdést teljes Biblia ismeretében, és sokan fel is vetik, hogy hát a bibliai áldozati rendszer az nem arculcsapása mindenféle állatvédelemnek, vagy az állatok iránti megkülönböztetett figyelemnek. Hát amikor a zsidók az ország minden részéből felmentek Jeruzsálembe, és ott a jeruzsálemi templomban hát ártatlan bárányokat, gerlicét, bárányokat, tulkokat áldoztak, és hogy szokták mondani itt a templomban, a Sion hegyén folyt a vér, hát akkor ezt minek tekintsük, hol van ez egy ökológiai, vagy legalábbis egy állatvédelmi szemlélettől. Kedves hallgatók, minden kérdéssel szóba kell állni ezzel is. Nyilván ez egy drámai dolog volt. Gerlicéket, bárányokat, tulkokat ott megáldozni az oltár előtt, ez drámai dolog volt. Itt hadd hívjam föl mindenkinek a figyelmét arra, mivel kezdtem ennek az igének a tárgyalását. A Biblia szerint a legnagyobb vétek és a legnagyobb életpusztítás az emberek életének a pusztítása. És az emberhez legközelebb álló, az állatok világából vett áldozati állatokkal, az Isten azt akarta az emberiség tudomására hozni, és mintegy lejátszani az emberek előtt, hogy ember, ne pusztítsd a másik embert. Hogyha számodra fontos ez az állat, már pedig hát egy ilyen gyenge, ártatlan kis állat, mint például a bárány, kinek ne lett volna fontos, hát hogyha ez fontos számodra, akkor tudatosítsd ezt, hogy a te bűnöd miatt kell, hogy ezt az áldozatot meghozzad, fordulj szembe a bűnöddel, és ne kövess el bűnöket, ne legyen a bűn zsoldja a halál, ugye a Róma 6.23-ban olvassuk, tehát ne legyen a bűn következménye a halál, hanem fordulj szembe a bűnnel, és menekülj a haláltól, és segíts azon, hogy az Isten meg tudjon segíteni téged a végső haláltól. Mi folyik az emberi világban? Ezt a lejátszani az Isten, tehát nem embereket öltek meg, az borzalmas és félelmetes lett volna, de az állatok megölése is borzalmas és félelmetes volt, de ezzel Istennek nevelési, pedagógiai célja volt, hogy az embert visszatartsa attól, hogy bűnöket kövessen el. Tehát ennyit szeretnék erről mondani. Röviden, tehát ebben foglalnám össze, hogy az Ószövetségnek egy messze menő ökológiai szemlélete van, az egész földnek, a mezőgazdaságnak, az állattenyésztésnek, az emberi ruházkodásnak, öltözködésnek a beszámításával, aki ezen felül még apró részletekre, nem is olyan apró és jelentőség nélküli részletekre kíváncsi, hogy hogyan művelték meg a földet, milyen volt a szántás, milyen volt a trágyázás, amit hát ó és újszövetségi példák említenek, maga Jézus is beszélt, ugye Lukács 13. fejezetében például a talajfeljavítás, a trágyázás jelentőségéről, és a többi kérdésekről. Szerezze be Surányi Dezső tanulmányát, olvassa el, és meg fogja látni, hogy a Biblia tel is teli van ilyen kijelentésekkel, és a Bibliának egyik legfőbb örömhíre az, amit az Ézsajás próféta könyve 11. fejezetében olvasunk, hogy ha majd elérkezik az a világ, amelyben nem lesznek önző emberek, akik kiszipolyozzák a földet, akkor nem ártanak és nem pusztítanak többé az újjáteremtett földön. Érdemes megjegyezni ezt a félmondatot, nem ártanak és nem pusztítanak többé. Ebben benne van az, hogy sajnos a mai emberiség árt és pusztít, és tönkreteszi a földet. Ebben az Ézsaiás könyve 11. fejezetében jelzést kap az, hogy az Istennek ezt végig kell szemlélnie, az Istennek ezt tűrnie kell, mert az Isten elsősorban az embert szeretné megmenteni, és ezzel az igével összefüggésben Jelenések könyve 18. fejezetében is elhangzik egy kijelentés, hogy Uram, pusztítsd el azokat, akik az életet pusztítják. Tehát az Isten ezt tűri, az Isten fáradozik azon, hogy az embereket szembefordítsa az életpusztítással, de az Isten ezt végtelenségig nem fogja tűrni. Isten egyszer el fogja pusztítani azokat, akik az életet pusztítják. Ez azt gondolom az ökológiai szemlélet alfája és omegája, és minden hívő embert, minden keresztényt arra buzdít, hogy jusson összhangba az élet törvényeivel. Jusson összhangba a környezet törvényeivel, legyen valóban környezetvédő, a maga területén, ahol megy, ha kimegyünk kirándulni, akkor ne pusztítsuk a természetet, mutassunk példát gyerekeinknek, fiataloknak is arra, hogy az élet csodálatos, a természet szépséges, és ezt meg kell óvni, ezt a további nemzedékeknek át kell adni, hogy ők is tudjanak gyönyörködni benne. Ám de, az a könyv, amely beszél arról, hogy enyém a föld, az a könyv, a Biblia, amely szól arról, hogy Istené a föld, ez a könyv beszél arról is, hogy az emberiség a történelme során egyik pillanatban eljut odáig, hogy a föld pusztulása minden eddigihez képest félelmetesebben halad erőre. A Biblia alapján több fejezetet is fel tudnék sorolni arról, hogy a bibliai jövendőlések közlik velünk, hogy a Földet történelme során nagyon sokszor pusztította az emberiség, majdhogy nem odáig, hogy a Földön az életet jelentéktelen területeken kioltotta, megsemmisítette. Néhány bibliai jövendőlést hadd említsek egészen gyorsan erről, ezekről már itt a jogi karon külön erőadásokat tartottam az elmúlt 10-15 évben, nem merülök bele a részletekbe, csak elmondanám a bibliai igehelyeket, és kérném szépen, hogy akit érdekel, az olvassa el. Főleg Jelenések könyvében találkozunk olyan jövendőlésekkel, amelyek több száz, sőt ezer évvel előre közlik azt, hogy az emberiség bizonyos történelmi időszakaiban nem fogja kímélni a Földet. Ilyen történelmi időszaknak állítja be a Jelenések könyve a középkort. A középkor valóban az emberiség történelmének az egyik legsúlyosabb időszaka. Gondolják meg, hogy a középkor az 12-13 évszázad mély repülése az emberi történelemnek, amelynek során nem csak emberi életeket tettek tönkre, meggyalázva az ember lelkiismereti vallás, szólás, stb. Szabadságát, tönkretéve nemzeteket, csoportokat, hanem a Földet, az élő világot is. Például Jelenések könyve 6. fejezet 8. verse, igen, fontos rész, Jelenések 6. fejezet 8. verse, beszél az úgynevezett hétpecsétes könyv felnyitásával kapcsolatban arról, hogy amikor Jézus felbontja ezt a hétpecsétes könyvet és az egyes pecséteket, a negyedik pecsét felnyitásakor, amikor látomás formájában kijön egy halott sárga ló, egy halott sárga lovassal, és a kereszténység ezt egy fehér lovassal jelképezi, utána, ahogy üldözik a kereszténységet, ezt egy vörös ló, vörös lovasával jelképezi, a másodiktól negyedik századig voltak a legsúlyosabb keresztényüldözések, azt a folyamatot, amelynek során a kereszténységet beépítik az államhatalomba, és eltorzítják a kereszténységet, ezt a fehér vörös után a fekete ló és lovasa jelképezi, ez a harmadik pecsét, és mikor Jézus felnyitja a negyedik pecsétet, akkor a fehér vörös és fekete lovas után kijön egy halott sárga lovas, és egy hosszú pályát befutva a halál és a nyomában járó éhínség, háború, járványos betegségek, vadállatok bemerészkedése falvakba, szóval egy döbbenetes kép tárul elénk, tulajdonképpen a középkor derekának, a 11., 12., 13., 14. századnak borzalmas világáról, amikor az európai háborúk, a keresztes háborúk, a népek egymás ellen viselt, illetve hatalmak egymás ellen viselt háborúja nem kímélte a Földnek az állapotát sem. Egyébként ennek a középkornak már a bemutatása, az előlegezett bemutatása megtalálható egy későbbi fejezetben, Jelenések könyve 8. fejezetében, a 7 trombita szólátomásban, ott is főleg az első 4 trombita szónál, ahol borzalmas, környezetkárosító csapásokról beszél a Szentírás, ezt az 5. századra tudjuk datálni. Tehát, hogyha így összeállítjuk a bibliai proféciákból, Jelenések könyvéből a mozaik kockákat, akkor azt mondhatnánk, hogy Európa történelmében voltak már olyan időszakok, amelyek nagyon súlyos környezeti károkat okoztak. Ilyen volt például a népvándorlásnak a második hullám, mondjuk az 5. században. Ilyen volt a középkori sok nyomorúság, ami a földre is kihatott a 11. és 14. 15. század között. És tulajdonképpen Jelenések könyve 9. fejezete az 5. és 6. trombita szónál, amelyben megelevenedik az iszlám és a török befolyás és csapások sorozata, rávilágít még egészen a 19. század elejéig arra, hogy Európa történelmét végig kísérték ezek a csapások, tehát ezek a környezetkárosító csapások. Az ember akkor sem figyelt a földre. Ha eltetszenek olvasni ezeket a fejezeteket, lépten nyomon ilyen kijelentésekkel találkozunk, hogy a föld harmad része megégett, a föld negyed részének a növénytakarója elpusztult. Tehát ezek jelzések arról, hogy a Biblia mennyire érzékenyen a jövendőléseiben is külön helyet biztosít ezeknek a kijelentéseknek, hogy Istennek gondja van arra, hogy az egész föld történelmét szem előtt tartva az élővilágnak és az egész földi háztartásnak, növény és állatvilágnak a történetéről is kijelentéseket adjon. Ám de Azért szaladtam végig ezen a néhány fejezeten, hogy eljussak a döntő dologhoz, a legfontosabb dologhoz, ami most már bennünket nagyon is elevenen érint. A Biblia nagyon sok, az eddigieknél sokkal több jövendőlésben beszél arról, hogy a környezet károsító tendenciák, tehát folyamatok a földi történelemnek a vége felé erősödnek fel. A földi történelem végét, a végső szakaszát több bibliai prófécia is meghatározza. A végső szakasz kezdő időpontját tudjuk, ez a 19. század első felére becsapódó 3-4 idői prófécia, amelyre nézve Jelenések könyve 10. fejezetében Jézus Krisztus megesküszik, hogy több idő nincs. Ugye ez a sokat félreértett bibliai jövendőlés, hogy több idő nincs, ez annyit jelent, hogy több profétikus idő nincs, több szakasz az emberiség történelmében nincsen, a végső időhöz érkezett el az emberiség. Erről a végső időkről proféciák százai beszélnek, ezek közül én néhány olyan jövendőlést szeretnék önöknek kiemelni, amelyek kifejezetten az ökológia szempontjait érvényesítik. Először is van egy olyan könyv az Ószövetségben, egy profétai könyv, amely félelmetes erővel mondja el a földi növény és állatvilág leépülését, egyik pillanatról a másikra való összeroppanását, és ez Joel proféta könyve. Mindjárt fel fogok olvasni ebből a könyvből egy részletet, úgy, ahogy ez a könyv kezdődik, ez valami félelmetes és nagyon is az okokra rámutató kijelentés sorozat. Ezzel a Joel könyvével összefüggésben Jézus Krisztus nem kisebb, nem jelentőség teljesebb beszédében, mint a nagy apokaliptikus beszédében emlékezett meg arról, hogy a Földet iszonyatos csapások fogják érni a történelmének a végső szakaszában. Erről olvashatunk a Máté evangélium a 24. fejezetében, és ennek párhuzamosában Lukács 21 és Márk 13. fejezetében, ezt úgy nevezzük, hogy Jézus nagy apokaliptikus beszéde. És ennek a jézusi beszédnek egy 8 fejezetből álló részletezése a Jelenések könyve 12. fejezetétől a 19. fejezetig tartó szakasz, amely 8 fejezeten keresztül részletezi, hogy az emberisége történelmének végső időszakában milyen folyamatok erősödnek meg, és itt találunk ráutalást Jézus beszédében, és ugyancsak Jézus beszédében, hiszen Jelenések könyvét így kezdi ugye a Szentírás, hogy ez Jézus Krisztus apokalipszise. Tehát nem csak ez a Jézus beszéde, hanem az egész Jelenések könyve is Jézus beszéde. Ez Jézus Krisztus apokalipszise, rejtett dolgok feltárása, ennyit jelent az apokalipszis. És ebben olvashatunk sok kijelentést arról, hogy ennek az egész környezetkárosító folyamatnak mi is a végső oka. És ezek közé, a hatalmas nagy profétikus részek közé ékelődik be az ószövetségi profétikus irodalomnak két nagy betétje, két olyan fejezet, amit mindenkinek ajánlanék elolvasásra, amely mint egy pillanatkép profécia szerűen megmagyarázza a földi élővilág leépülését, és ez Ézsajás könyve 24. fejezete, és Hóseás könyve 4. fejezetében az első 3 vers. Ezeknek az a jellegzetességük, hogy beszélnek a növényvilágnak is a megrendüléséről, az állatvilágnak is az eltorzulásáról, és az emberi világban rejlő okokról, hogy milyen okok is váltják ezt ki, a Földnek a roppant eltorzulását, a növény és állatvilág leépülését. Engedjék meg, hogy felolvassam Joel könyve bevezető részeit, hogyan is kezdődik ez az ószövetségi könyv, amely az első 4 versszaka verse alapján a következőképpen hangzik. Tehát Joel könyve első fejezet, első 4 verse. Az Úr igéje, mely lőn Joelhez, a Petuel fiához. Vének, halljátok meg ezt, és hallgassátok meg, e földnek minden lakói. Történt-e ilyen a ti időtökben, vagy a ti atyáitoknak idejében? Beszéljétek el a ti fiaitoknak, és a ti fiaitok az ő fiaiknak, és azoknak fiai a következő nemzetségnek. Amit a sáska meghagyott, megette a szöcskő, és amit a szöcskő meghagyott, megette a cserebogár, és amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó. Ady Endrének egyik kedvelt bibliai részlete volt, egy nagy verset is írt ebből az utolsó negyedik versből, ez a Nincs itt ország című verse, amelyet amikor kitört az első világháború, és lehetett látni már, hogy az első világháború nem akármilyen pusztítás lesz az emberiség történetében, és ez valóban így volt, tehát az emberiség történetében az első világháború hozott egy olyan fordulópontot, amikor az emberiség szembesülhetett azzal, hogy mire képes a vegyi technikával, a haditechnikával, mire képes akár az egész földet el tudja pusztítani. A második világháborúban ez már valóságá vált, és azóta is se szeri, se száma azoknak a tanulmányoknak, amelyek leírják, hogy például mi mindent tudja elpusztítani a földet, hogy mennyivel több atombomba van például a földben, mint nem tudom, 10 föld elpusztítására is alkalmas a mai atombomba készlet, és így tovább, és így tovább. Ennek az érdekes kijelentésnek, amit Joel azzal nyomatékosít, hogy előre mondja, hogy ilyen nem volt. Ilyen még soha nem volt. Nyilván a zsidó nép életében is bekövetkezett egy régi, hogy úgy mondjam, ökológiai katasztrófa. Ez egy olyan sáskajárás volt, hogy a sáskajárások rendkívül jó jelképes eszközei annak, hogy ki lehessen fejezni az élővilágnak a pusztulását. Nagyon fontos rész, maga a Biblia is tud, ugye az egyiptomi 10 csapás idején is volt egy borzalmas sáskajárás. Ez Mózes második könyve 10. fejezet 12. és 15. verse között van lejegyezve, de az egyetemes emberi történelemben, sőt Magyarország történelmében is, hát fennmaradtak például a legrégebbi sáskajárás, amit a magyar történetírás tud, az 1084-es, de az 1242-es évhez ne csak a tatárdulást társítsuk, egy borzalmas nagy sáska vész is volt, és aztán főleg a 18. 19. igen, az elmúlt évszázadokban döbbenetesen nagy sáskajárások voltak. Amit leírít Joel könyve, tulajdonképpen a héberben a sáskajárás különböző fokozatait eleveníti meg. Ugye az eredeti héberben az először említett sáskának fordított szó a gázám, annyit jelent, hogy lárva. Aztán a második héber szó az arbech, az a vándorszöcske, szöcskőnek, cserebogárnak fordítja a mi vizsgai bibliánk. A hászil az a kabóca, vagy népiesen székukac, gabonafalú hernyó. És a jelek, a negyedik héber szó, az ugráló szöcske, a mai fordításban hiányzik, a vizsgai bibliában így adta vissza Károlyi Gáspár, hogy elsütte a ragya, vagyis valamilyen peronoszpóra betegséget értett ezen. Ugye sokszor növény és állattani dolgokat a fordítások nem tudtak pontosan átadni, mert nem volt még egy egységes, mondjuk latin nyelvezet, és a héberből görögre, latinra fordított kifejezések nem mindig fedik az eredetit. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ennek egyik legfélrevezető példája az, hogy nagyon sokan ma kellő utánanézés híján úgy gondolják, hogy Keresztelő János például sáskát evett. Ugyan a sáskák között vannak olyan fajok, amelyeket az Isten evésre alkalmasnak ítélt, két ilyen fajról olvasunk Mózes 3. könyve 11. fejezetében, de amikor Keresztelő János itt fellépett, és itt a Jordán környékén tanított és keresztelt, akkor Keresztelő János két fő tápláléka a méz volt, és amit sáskával szoktak lefordítani, ez egy homonim szó, nem sáskát jelent, hanem az azóta a Szent János vagy János kenyérnek elnevezett fának a termését. Azért is nevezték el Jánosról, Keresztelő Jánosról, mert ezt ő fogyasztotta. Tehát annak a fának, ugye, amit ma az arabok karob fának mondanak, vagy karobnak mondanak, Magyarországon már ez kapható, az Oltalom Alapítvány is forgalmazza, hogyha valaki ugye János kenyérport szeretne beszerezni, azt beszerezheti. Tehát például ezt a szót is elfordították, és sáskát fordítottak akkor, amikor János kenyeret kellett volna fordítani. De csak érdekességképpen jegyeztem meg. Térjünk vissza a sáskajáráshoz. Miért említi Joel könyve ezt a döbbenetes részt, hogy amit a sáska meghagyott, megette a szöcskő, amit a szöcskő meghagyott, megette a cserebogár, és amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó? Hogy jelzi azt, hogy a földi világban egy döbbenetes, gyors leépülés várható. Jelez egy valódi ökológiai katasztrófát. Jelez valami olyasmi félét, hogy itt a növényvilág, az állatvilág is meg fog rendülni, itt a földi természet leépülése a zuhanásszerű lesz, félelmetes gyorsasággal fog bekövetkezni, és ez az első dolog, amire a kedves hallgatók figyelmét föl szeretném hívni. Mióta beszélünk mi ökológiai válságról? Beszéltek erről 100 éve, 50 éve, de akár csak 30-40 éve is. A jövő mindenki előtt végtelennek tűnt. A föld energiaforrásai, hogy ezek egyszer kimerülnek, de majd pótoljuk mással 50-es, 60-as években is, döbbenet, ez azt hiszem, hogy az elmúlt két évtizednek a következménye. Most tessenek következőt. Ha igaza lenne azoknak az evolúcionista tudósoknak, számuk, mint a tenger fövenye, akik arról beszélnek, hogy a Föld az évmilliárdos vagy évmilliós. Azt mondja az evolúcionista tudomány, hogy a Földünk 15 milliárd évvel ezelőtt jött létre az ősrobbanás következtében. 15 milliárd év. Tessenek itt a nullákat egymás után rakni, hogy ez mennyit jelent. Az élet, amikor megjelent a Földön, azt mondják 800 millió év. Ha igazuk lenne ezeknek a tudósoknak, akkor hogy tudják azt megmagyarázni, hogy mondjuk 800 millió éve fönnáll a Földünk, és rajta a szerves élet, és ezt az emberiség két évtized alatt olyan szintre hozza, hogy szinte tönkreteszi az egész Földet. Hogy lehetne ezt megmagyarázni? A Biblia nem véletlenül nem beszél évmilliárdokról, meg évmilliókról. A Biblia szerint körülbelül 6000 évre tekinthetünk vissza. A teremtésig, ha visszatekintünk, körülbelül 6000 éves, ennyi idős a Földünk. Így is hatalmas nagy az arány, hogy 6000 évig fent tudott maradni ez a Föld, és volt levegő, volt víz, volt talaj, volt mezőgazdaság, volt állattenyésztés. És az elmúlt 20 évben pedig az ember tönkretette úgy a Földet, annyira mélyen beleavatkozott a földi folyamatokba, hogy 20 év alatt lényegileg eljutottunk odáig, hogy meg kell kongatni a vészharangokat, és figyelmeztetni kell az emberiséget arra, hogy vigyázz, mert ennek nem lesz jó vége. A tudósok megoszlanak a tekintetben, hogy túljutottunk-e már a tűrés határon, vagy sem. A tudomány ma azt mondja, hogy igen, a Földnek még lehetnek évszázadai, mondja az egyik tudományos álláspont. A másik azt mondja, hogy legfeljebb évtizedei lehetnek, mert ez a környezetpusztítás már elérte azt a fogot, hogy visszafordíthatatlan. Egyébként pedig az államok, a politikai rendszerek, hát ezeknek eszük ágában nincs az, hogy leépítsék ezeket a káros folyamatokat. 1989-ben az úgynevezett Rio de Janeiro-i egyezményben aláírták a nyugati államok, hogy nem bocsátanak ki több káros anyagot, vagyis visszafogják a széndioxid, a nitrogéndioxid és a freon kibocsátását. Ezt az Egyesült Államok kivételével minden állam aláírta. Később a 90-es évek közepén a Clinton és Al Gore kormányzat, ugye, aki környezetvédő volt az alelnök idején, az Egyesült Államok is csatlakozott ehhez, aláírta nagy tessék, lássék módon. De teljesen nyilvánvaló, hogy a Földünkön levő mintegy több mint 600 millió gépjármű által kibocsátott szennyező anyagok, a légi közlekedés, a Föld tüdejének állandó megnyírbálása. Mi a Föld tüdeje? Föld tüdeje ugye Brazília őserdei. Minden évben egy magyarországnyi terület erdőt vág ki az emberiség, tehát egy Magyarország területet, tehát ez annyit jelent, hogy a Föld tüdejét csipkedik le, míg végül tüdő nélkül marad a Föld. Legfőképpen ugye a nyugati civilizáció, a nyugati ipar és főleg a német vasutak vásárolják fel Dél-Amerika és Afrikának a fáit, őserdeit. Tehát olyan mértékű ez a folyamat, hogy ezt már visszafordítani nem lehet. Amerika és Japán tudósok ezért adnak Földünknek 30-40, legfeljebb 50 évet, mert azt mondják, hogy ez kiszámíthat. Ugye a fizikában, az exakt tudományokban bizonyos dolgok kiszámíthatók. Ugye az emberiség történetében nem tudunk emberi ésszel ilyesmit kiszámítani, hiszen hogy egy ember hogy cselekszik, vagy emberi társadalmak hogy döntenek, az kiszámíthatatlan. De hogyha kiszámoljuk azt, hogyha ilyen ütembe halad a környezeti károsító tényezők kibocsátása, a fakivágás, a hőháztartás felborulása, és így tovább, akkor elkerülhetetlenül itt van a vég. A Biblia, amikor bemutatja ezeket a jövendőléseket, éppen erre céloz, hogy elkerülhetetlenül itt van a vég. Nem csak Joel könyve első fejezete mondja ezt, hanem szó szerint, és itt idéznék pár sort az előbb említett Ézsaiás könyve 24. fejezetéből, amely szó szerint kimondja, hogy ez a vég, ez elháríthatatlan, hiába fog össze, odáig jutott a torzulás, hogy ezt már megmásítani, megakadályozni nem lehet. Ézsaiás könyve 24. fejezetéből a 3. verstől olvasom kivonatosan ezeket a pillanatkép proféciákat. Megüresítetvén megüresítetik a föld, és elpusztítatván elpusztítatik, mert az Úr szólt el beszédet. Gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a földnek kereksége, elhervadnak a föld népének nagyjai. A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók. Ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg. Romlással megromol a föld, olvasom a 19. verstől, romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld. Inogva meginog a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba, és ránehezedik bűne, és elesik, és nem kér fel többé. Kedves hallgatók, első hallásra is biztos mindannyunkat megrendítenek ezek a kijelentések, de hadd emeljek ki néhány kulcs fogalmat. Először is a Biblia rámutat arra, hogy mi vezet ehhez az állapothoz. Áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget a föld megfertőztetett lakosai alatt, vagy lakosai miatt. Tehát az, hogy a föld ilyen helyzetbe kerül, ez nem az Isten csapása. Ezt nem Isten méri az emberiségre. Az emberiség, aki kezébe vette a történelmének az alakítását, nohát ide juttatta az emberiség a földet, mert az emberiség nem tiszteli az alapvető törvényeket, az élet alapvető törvényeit, magát az életet nem védi és nem tiszteli az ember, hanem ki akarja szipolyozni, és mindent egy dolog alá akar seperni az emberiség, a gazdasági növekedés, a vagyonszerzés és a meggazdagodás közös nevezőjébe akar mindent beseperni. Ugye, aki erről akar részletesen olvasni, hogy a Biblia rámutat az okra, hogy a mértéktelen és az intézményesített önzés, hát mondjuk a kapitalizmusnak jó lenne egy ilyen nevet adni, a kapitalizmus egyenlő az intézményesített önzéssel. Az önzést intézményesítették, sőt, szükségszerűvé törvényé tették, akkor olvass el a 2. Timóteusi levél 3. fejezetének első 4 versét, tehát 2. Timóteus 3:1-4, amelyben Pál apostol azt mondja, hogy a végső időben, az emberi történelem végső időjében nehéz idők állnak be, mert az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, és sorolja fel az egyes erkölcsi tulajdonságukat. Tehát az önzés, amikor az önzést intézményesítik, amikor az önzés alá fűtenek még, jön a pénzsóvárgás, a pénzsóvárgásból a kérkedés, a kevésség. Tehát az ember mértéktelenségében valóban határt nem ismerve tönkreteszi a földet. Mindenki csak rövid távra gondol, úgy, hogy az ő életében meglegyen a kívánatos gazdagság és kényelem. Arra nem gondol, hogy majd a következő nemzedék mit örököl. Egyszerűen megszűnik a normális jövőkép, megszűnik a felelősségérzet, megszűnik az élet törvényének, az alapvető törvénynek a tisztelete, a szeretet törvénye, és akkor ide juttatja az ember a földet. Második dolog. Szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy itt a 4. versben azt mondja Ézsaiás, elhervadnak a föld népének nagyjai. Félelmetes kép. Hát elhervadni egy fű tud, meg egy virág tud. Amikor az emberről azt mondjuk, hogy elhervad, ezt jelképes értelemben sokszor használja a Biblia, hogy az életünk tényleg olyan, hogy van egy gyerekkor, ifjúkor, aztán elhervadunk, és reggel még pompázunk, este már meghalunk. Tehát van ez a 90. Zsoltárban, Jób könyvében egy nagyon megrendítő költői hasonlat arra, hogy az ember élet gyorsan véget ér. De itt egy másik hasonlattal van dolgunk. Elhervadnak a föld népének nagyjai. Tehát akiknek a kezében van a föld, a politikusok, a bankárok, a pénzemberek, egyszerűen nem tudnak már mit csinálni. Nincs hatalmuk a folyamatokon. Senki nem tudja ezeket visszafordítani. Elhervadnak a föld népének nagyjai. Jób könyvében olvassuk ennek az előzményét, amikor azt mondja egyik proféciájában, a Bibliának egyik legősibb könyve, ez a Jób könyve, hogy Isten elveszi az eszét a föld népe nagyjainak. Mert esztelen emberek vezetik a földet. A hatalomból bálvány lesz. A hatalomból magának a hatalomnak az akarása válik, és a hatalmi rétegek nem azzal törődnek, hogy itt egy normális földön éljünk, és hogy a minden néprétegnek meglegyen azért a betevő falatja. Iszonyatosan ketté válik az emberiség gazdagokra és szegényekre, erről Ézsaiás első fejezetétől fogva Jelenések könyve 6. fejezetéig proféciák sokasága beszél, és valami őrült táncot jár, táncot, hát ez a harmadik dolog, amire fölhívnám a figyelmüket, a részeg menéséhez hasonlítja a földtörténelmének végét itt a profécia 20. versben. Inogva meginog a föld, miként a részeg, meglódul, mint a kaliba, ránehezedik bűne, és elesik, és nem kér fel többé. Tehát a részeg imbolygó járása általában egy elvágódásban, egy elterülésben szokott végződni. A földi történelem ilyen értelmetlenül fog kimúlni, megy a kimúlás felé. Ugye? Mert az emberek nem törődnek azzal, hogy az Isten a földet lakásul alkotta, hogy mondja a Szentírás, nem azért alkotta, hogy tönkretegyük a földet, hanem bölcsen és mértékletesen használva a javait, tehát józansággal, az Isten törvényeinek megfelelően kellene élni. Itt szeretnék hivatkozni Hóseás könyve 4. fejezet 1-3 versére, amely egészen a dolgok mélyére tekint, és megmondja ennek az egész ökológiai, nagyon gyorsan kifejlődő ökológiai katasztrófának a legeslegvégső okait. Így olvasom Hóseás könyve, Ézsaiással kortárs, innen számítva 2800 évvel ezelőtt éltek ezek a proféták. 4. fejezet 1. versétől olvasom. Halljátok meg az Úrnak beszédét, Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság és nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön. Hamisan esküznek és hazudnak, gyilkolnak és lopnak és paráználkodnak, betörnek, egyik vér a másikat éri. Azért búsul a föld, és elerőtlenül minden, ami azon lakik, a mezővadja, az égmadara egyaránt, bizony a tenger halai is elveszítetnek. Kedves hallgatók, itt is találkozunk az eddig megszokott kijelentés, hogy elerőtlenedik az egész földi élővilág, nyilván itt elsősorban a növényvilágra utalhat, utána felsorolja az állatokat, azt mondja, a mezővadja, az égmadara, a tenger halai mind elveszítetnek. Joel könyve 1. fejezetében például van egy ilyen érdekes kijelentés, hogy megháborodnak a marha csordák is. Megháborodnak a marha csordák is. Hát elmegy a marháknak az eszük. Nem akarok belemagyarázni semmit sem, de azt gondolom, hogy akkor, amikor a világ élelmezésének nagy része a hús, tudjuk, hogy a világ élelmezésének például 60%-a a halhús. Például a tengeri halak biztosítják a világ élelmezésének egy nagyon jelentékeny hányadát. Tessenek meggondolni, hogy Grönlandtól, Izlandtól keresztül egészen Afrika déli részéig, de Japántól a csendes-óceáni szigeteken át, mi meddig, hát az emberek tényleg ehhez a húsfajtához jutnak hozzá. Hát egyszerűen miért mondja itt Hóseás proféta, hogy tengerhara is elveszítetnek? Hát a földünknek a közel 70%-át borítják tengerek. Azért a földünk 70%-át tönkretenni, azért nem kis dolog, de 20 év alatt tönkretette az emberiség a tengereket is. Miért? Például az európai nemzetek hány millió tonna szennyet borítanak a tengerbe? Hogy amikor kiderült, hogy a franciák mi mindent engednek bele a tengerbe, a balti államok mi mindent engednek bele a tengerbe, persze ne nekem higgyenek, olvassák, minden évben megjelenik a világhelyzete, itt a tavalyi könyv van a kezemben. 1992-ig visszamenőleg megtetszenek kapni ezt a könyvet. Egy amerikai független intézet 10 tanulmányt tesz közzé minden évben. Hát amikor elolvastam, hogy a tengerek milyen állapotban vannak, én soha nem jártam tengeren, vagy semmi közöm nincs a tengerhez, csak ugye az irodalom, a költészet segítségével tudom a tenger végtelen panorámáját és szépségét, néhány filmet lát az ember a tengerekről. De amikor most olvassuk azt, hogy mi történik a tengerekkel. Látjuk azokat a szerencsétlen, miket delfineket látunk, hogy vakarják le róluk az olajat. Ahogy látjuk azt, hogy óriási tankhajók süllyednek el. Miért? Mert a világon néhány nagy biznisz van. Nagy kereskedés tárgya a fegyverkereskedelem, a kábítószerkereskedelem. Tehát óriási hozamot hoz egy-egy tankhajónak az elsüllyedés. Hát hogy ne hozna? Hát be van biztosítva, ugye az nem tudja hány milliárd dollárra, az szépen elmegy Alaszkához, valami mondva csinált tengeri vészre hivatkozva, akkora olajat öntött ki múltkor is, pár évvel ezelőtt egy ilyen tankhajó, hogy így adták vissza a híradások, hogy egy London nagyságú terület olaj úszik ott a Kanada és az Egyesült Államok nyugati part szegélyénél. Azért 20 év alatt tönkretenni úgy a tengereket, hogy manapság már az egyik legfontosabb információ, hogy a tengeri halak hogy pusztulnak. Hogy nem tudják ellátni a világot hússal. Mondom, a világ hús ellátásának 60%-át biztosítják ezek. Aztán nem szólva arról, hogy mi van ezekkel a szerencsétlen égi madarakkal és a mező vadjaival, hogy állandóan halljuk ezt, hogy hány madárfaj pusztul ki, és hogyha ilyen ütembe megy, akkor ez és ez és ez és ez következik be. Tehát ezek félelmetes dolgok. De Hósás prófét, hogy így felvillantja ezt a képet, az okra is rámutat. Az okra is rámutat. Tehát a Biblia, nem, mondom, hogy nem jóskönyv, a Bibliában jövendőlések vannak, a jövendőlések arról ismerszenek meg, hogy egy folyamatot mutatnak be. Miért mondja itt Hósás, hogy búsul a föld, elerőtlenül minden, ami azon lakik, a mezővadja, az égmadarai egyaránt, bizony a tengerhala is elveszítetnek. Azt mondja, mert nincs igazság, nincs szeretet, nincs Istennek ismerete a földön. A mi emberi kultúránk legnagyobb szennyeződése, az erkölcsi szennyeződés, a lelki szennyeződés, hogy az emberek nem tudnak, vagy nem is akarnak tudni az élet alaptörvényeiről. Az emberek nem tudnak és nem akarnak tudni arról, hogy az élet alaptörvénye, ami benne van minden ember lelkiismeretében, a viszonosság, a kölcsönösség törvénye, hogy a másik ember életét tiszteljük, és az életet, amit kapunk, tiszteljük, nem csak a többi, a másik ember érdekében, a magunk érdekében is. Ez teljesen kivész, ez a gondolkodás. Nem tudom, hogy említettem-e önöknek, de én is minden héten szembesülök ezzel, hogy az országot járom. Talán egy pár héttel ezelőtt Szolnokon voltam egy szakközépiskolában. Ha említettem, elnézést, ha nem említettem, akkor most mondom el. Azt mondtam, az egyik szakközépiskolában beszéltem erről az egész jelenségről, és fölállt egy fiatal ember, már nem tudván magát tűrtőztetni, mert azt mondta nekem, hogy kérem, amiről tetszik beszélni, az megvalósíthatatlan. Az emberek maguknak élnek, nem tudják a másik ember igényét annyira elismerni az élethez, mint a saját magukét. Mondok önnek egy példát, válaszoljon tanár úr, mondja nekem az a fiatal ember. Ha ön megy itt az utcán, és talál egy pénztárcát, és 1 millió forintot benne, és a névjegykártyát is benne, mit fog maga ezzel csinálni? Rögtön mondtam, hogy hát visszaküldöm az illetőnek, aki elveszített. Tehát harsány nevetés az egész osztályban, és azt mondják a gyerekek, hogy 100 ember közül 95 nemet csinálná, hanem zsebre vágná az 1 millió forintot. Várják, hogy erre mit válaszolok. Mondom, gyerekek, akkor ugyanezzel a példával szeretnék válaszolni, de én most egy 100%-os dolgot szeretnék mondani. Ha veletek történnék meg, valami csoda folytán lenne 1 milliótok, de veletek történnék ez meg, hogy ti veszítitek el azt az 1 millió forintot, akkor 100 ember közül csak 95-től kérnétek azt, hogy küldje vissza a pénzt? Vagy mind a 100-tól, aki esetleg abba belebotlik? Hát persze, hogy mind a 100-tól. Hát mondom, hogy ha magatok számára ez természetes, és egy kivételt nem engedtek, 100 ember közül, ha 100 találkozik azzal a pénztárcával, mind küldjenektek vissza, mert az egy érték, akkor ti miért nevetgéltek az előző példán, és miért mondjátok azt, hogy csak 5 ember küldené vissza közületek? Hát ez egy többenetes rút igazságtalanság, és érzéketlenség, és szeretetlenség. Hát mit mond a Biblia? Nincs igazság, nincs szeretet, mert nincs Istennek ismerete a Földön. Mert az Isten nem úgy válaszolt az emberek magatartására, hogy az emberek mi megérdemeltük volna. Az Isten kegyelmet gyakorolt, Isten a könyörület és az irgalomnak az Istene. De aki nem ismeri meg az Istent, akitől könyörületet kapott már eddig is az életében, az hogyan fog megkönnyörülni, hogyan fog irgalmazni, hogyan fog segíteni a másik emberen. Tehát valami félelmetes mértékvesztés vesz erőt az emberiségen. És ezért befejezésül szeretném fölhívni a figyelmüket arra, hogy nem csak arról van itt szó, hogy a Biblia leírja a jelenségeket és az okokat, hanem a Bibliában, ha tanulmányozzuk Joel könyvét, Jézus kijelentéseit és ezeket a pillanatkép proféciákat, akkor egy egész folyamatot kapunk meg, amely folyamatot nagyon egyszerű sémával próbáltam a táblán érzékeltetni. A Biblia szerint a földi történelmünk csak hamar lezárul. Ez a világ ilyen formájában nem életképes. Ennek a világnak el kell pusztulnia, mert egyszerűen már az sem nyújtja a rajta lakó most mintegy 6 milliárd embernek, hogy itt élni lehessen. Ha nincs levegő, ami tiszta lenne, ha nincs talaj, amiből növény, gyümölcs fejlődnék, hogyha az állatok nem bírják már azt, amit az ember végez velük, akkor kiszámítható, én nem vagyok se amerikai, se japán tudós, se 30, se 40, se 50 évet nem merek mondani, én azt mondom, hogy itt belátható időn belül, a mi magunk életidején belül, itt a földi életben döntő változások fognak bekövetkezni, legalábbis a bibliai jövendőlések szerint. A nagy kérdőjelet kiteszem, hogy ez mikor fog bekövetkezni, de a hozzávezető folyamatot a Biblia teljesen nyilvánvalóvá teszi. A Biblia szerint a földi történelmünk utolsó felvonása, amit itt negyedik, ugye a Biblia a földi történelmünk utolsó négy felvonását közli. Tehát a visszaszámlálás négy fokozatát állítja elénk. A földi történelmünk utolsó felvonása az úgynevezett hét csapás. A hét csapás, ahogy ezt elolvashatjuk, legrészletesebben Jelenések könyve 15. fejezetében kezdődik, a 16. fejezet mondja el magát a hét csapást, és még hozzá csatlakozik a 17. és 18. fejezet. Ha ezt valaki elolvassa és mérlegeli, hogy ezek a csapások hogy következnek egymás után, annak világossá válik az, hogy az emberiség ezt a csapás sorozatot bizony a maga helytelen felfogásával, életmódjával és erkölcstelen kultúrájával fogja előidézni, hiszen az első csapás a Biblia szerint az, hogy fekélyek borítják be az embereknek a testét. Tehát betegségek kezdenek, bőrbetegségek, fekélyes, tehát rákos betegségek terjedni az egész világon, ez az első csapás. A második csapással a Biblia rámutat arra, hogy a tengervizek elfertőződnek, teljesen élet számára a tengerek lakhatatlanná válnak az állatok számára. A harmadik csapásnál a Biblia elmondja, hogy az édes vizek, a körülöttünk levő vízháztartás is teljesen felborul, a folyók, a tavak, a földből nyert artézi vizek, stb. Elfertőződnek. Tehát ugye tudjuk jól, hogy víz nélkül azért 3 hétnél tovább nem lehet bírni. Ugye hát táplálék nélkül lehet bírni, és a mai Guinness rekord, ahogy mondják, az több mint 100 nap táplálék nélkül. Indiai fakir állította be ezt a csúcsot, de hát víz nélkül úgy 20-21 nap után az ember kiszárad, meghal. Ez a harmadik csapás. A negyedik csapásnál állítja elénk a Biblia a hőháztartásnak a teljes felborulását, tehát a Földnek a teljes globális felmelegedését, az emberek tikkadnak a tűztől és a nap hévségétől. Az ötödik csapás már a teljes elsötétülésnek és az egész földi világ összeroppanásának azt a képét nyújtja, amit Péter apostol második levele, harmadik fejezete mond, hogy az elemek recsegve, ropogva kezdenek kimozdulni. Ki tudja, milyen törvényszerűségek következtében, ugye a Biblia nem egy földrengéskutatók számára írott könyv, vagy nem egy szeizmológiai szöveggyűjtemény, de hát a Biblia érzékelteti, hogy az egész föld mintegy meg fog rendülni, ennél az ötödik csapásnál. A hatodik csapás már ugye a híres armageddoni helyzet, amikor az erkölcsi világ annyira kifordul magából, hogy az erkölcstelenség lesz úrrá a világon, és az erkölcstelen, a leginkább erkölcstelen emberek veszélyeztetik a leginkább az erkölcshöz ragaszolók életét, és a hetedik csapásnál már ez a bizonyos Péter második levele harmadik fejezetében elindult folyamat a tetőpontjára hág, tehát talentum nagyságú kő és jégdarabok esnek le, és az egész föld úgy, ahogy van, tűzben megégve, borzalmas pusztulással megsemmisült. Tehát ez a hét csapás, ez tulajdonképpen az emberi történelemnek a legvégső felvonása, amiről azt illik mindenkinek tudni, két dolgot illik mindenkinek tudni, hogy a hét csapás az emberi bűnök, egyéni és társadalmi bűnök szükségszerű következménye. Ha én azt mondom, hogy most körülbelül a történelemben, mondjuk itt ebben a helyzetben vagyunk, aminél most tart itt a Krétán a vonalam, tehát a visszafele számított negyedik állapotban, akkor azt mondom, hogy ezt a hét csapást így az emberiség szépen megalapozza, és ok-okozati viszony következtében torzul el az egész földnek az ökoszisztémája. Tehát a hét csapás egyrészt az emberi bűnök szükségszerű következménye, másrészt már Isten beavatkozik és felgyorsítja ezeket a folyamatokat. Itt nem tudok időt jelezni, de ezek nem... Ha ide valamit kellene írnom, akkor heteket és hónapokat írnék egy ilyen osztás közé. Tehát ez az emberi bűnök következménye, másrészt pedig Isten felgyorsítja a folyamatokat, mert ezt a borzalmas leépülést senki nem élné túl. No de ha a hét csapással záródik a föld, akkor most egy kicsit hagyjuk itt az utolsó felvonást, és Joel könyve és Máté 24. fejezete alapján nézzük meg, hogy ezelőtt mi következik, tehát a mi történelmi korunk hova helyezhető be, és miknek kell megtörténni a Föld életében. Mondom, visszafele számolva összesen négy mozzanatot nagyít ki a Szentírás. Az első mozzanat, hogy az emberiség történetében óriási válság üti fel a fejét. Soha nem látott válság. Ez a válság ökológiai válság is. Ez a válság gazdasági válság is, társadalmi válság is, szellemi válság is, vallási, kulturális válság is. Egy óriási válság, amelynek következtében az emberi életnek a minősége döbbenetes módon hanyatlik alá. Az életnek az értéke egyre kevesebb lesz, az emberi történelemben eluralkodik az a felfogás, amelyről itt külön előadást hallhattunk, hogy az életet egy játszmának tartják, egy kockázatos nagy játszmának. Tehát most körülbelül ebben a mély repülésben, ebben a zuhanó repülésben van az emberiség, amelyre Jézus azt mondta, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, hallanatok kell háborúkról, háborúknak híreiről. Amikor lesznek földindulások, járványos betegségek, éhínségek mindenfelé, tehát ugye látjuk, hogy itt ökológia, gazdaság, társadalom, kultúra, stb. Ezek összekeveredve, az emberiség történelmet döbbenetesen tendál lefelé. Ezután következik egy második korszak, amelyet így jeleztem itt a táblán, ez egy érdekes jelzés, ez a cikk-cakos jelzés, hogy belejutunk egy most, én úgy gondolom, hogy ebbe a korszakba jutunk egyre inkább bele, hiszen ezt az első időszakot én a 70-es, 80-as évekkel tudom azonosítani. Gyökereiben mondjuk már a 40-es, 50-es, 60-as évekkel is, hiszen háborúk hírei, tehát az egész hírközlés forradalma, már azért a rádió az első világháború után, televízió a második világháború után megjelenik, tehát egy óriási nagy hírközlési forradalomról is beszél itt Jézus Krisztus. De az az időszak, amelyben most vagyunk, tehát a 90-es évek vagy a 2000 utáni első évtizedünk, itt óriási különbségek lesznek emberek és emberek között. Nem csak gazdasági szempontból, hogy gazdag emberek, szegény emberek, értelmes emberek, nem gondolkodó embertömegek, hanem legfőképpen olyan szempontból, hogy a mai egyre inkább eltorzuló világ választás elé fog állítani mindenkit. Ezen a világon akarja-e elérni az élete célját, vagy pedig hallgat az Istenre, és valóban egy olyan országért tud élni, küzdeni, ez a másik fajta ember, amit Jézus így mondott, hogy az Isten országa, a mennyek országa. Itt a mi korszakunkban egy óriási szellemi összecsapás idejéhez érkezünk. Az egyik pólust így nevezhetnénk meg, hogy a világ megmentése bármi áron, és a világnak jövőt és értelmet jósolni ezen a földön. hogy nem lesz veszedelem és nem kell félni, helyrehozzuk ezeket a válságos állapotokat. A másik pólus pedig az, hogy ez a világ megítéltetett, tulajdonképpen már megítéltetett a bűneset óta, ez egy hosszú haldoklásnak a végső stádiuma. A másik póluson megjelenik a másik alternatíva, amit Jézus úgy mond, hogy gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Ez a második szakasz azt mutatja, hogy itt vallás és politika össze fog fogni a világ megmentéséért. Ezt én mondjuk egy negatív dolognak tartom, és a lefelé eső ág szélső értékének. És a Krisztushoz és Isten szavához ragaszkodó emberek pedig az alternatíva másik ágát testesítik meg. A világnak egy teljesen nyilvánvaló alternatíva fog kikerekedni, vagy megmenteni ezt a világot bármiáron vallás és politika összekapcsolódásával, emberi tényezők és hatalmi szó segédletével, vagy pedig annál inkább ragaszkodni Isten törvényeihez, nem pusztítani a másik embert és a környezetet, és a nagy tömegek számára egy másik alternatívát nyújtani. Tehát ha azt mondhatnám, hogy az első fokozatot mondjuk a válság szóval tudnám érzékeltetni, ha röviden meg kellene jelölnöm, hogy mit is mondanak a bibliai proféciák erről a folyamatról. A második folyamatra ezt a szót használnám, hogy rostálás, tehát hogy kétféle emberiség fog elkülönülni, egy rostán fennmaradó és egy rostából kihulló, egy az Istenhez ragaszkodó és a másik az emberi elképzelésekhez ragaszkodó emberiség, és akkor jutunk bele a harmadik nagy szakaszba, amelyhez nem szót írnék, hanem egy Biblia verset, amely a Bibliának legnagyobb jövendőlését tárja fel előttünk, amit érdemes megjegyezni, mert a Bibliának sok nagy kijelentése van a jövőről, de a legszívet, lelket melengetőbb kijelentése a Máté 24:14. Ez azt mondja el, hogy ennek a rostálásnak egy bizonyos tetőpontján Isten maga fog közbelépni a Szentlélek segítségével, és a Szentlélek segítségével az egész földön bizonságul fog hirdetetni az evangélium minden népnek, és csak azután jön el a vég. Tehát Isten már most is lehetőséget biztosít az embereknek a legnagyobb dologra, mi a legnagyobb dolog az ember életünkben, hogy a gondolkodásunk mélyüljön el, hogy nézzünk utána az életünknek és a világ életének a bibliai jövendőlésekben, a válság egyre inkább súlyosbodni fog, a rostálás külön fog választani emberi magatartásokat és emberi alternatívákat, és amikor ez egy bizonyos pontot elér, és kész lesz az emberi csoport, amely az Istenhez töretlenül ragaszkodik, akkor Isten egy hatalmas beavatkozással, de egy láthatatlan Szentlélek esőjének, a kései eső kiáradásának egyébként Joel könyvében először megörökített jövendőlése ez, kiáradásával fogja felgyorsítani az eseményeket, és itt rajzoltam két vonalat. Az egyik vonal lefelé tendál, a másik pedig fölfelé, vagyis miután mindenki dönthetett, választhatott, a hét csapás idején, tehát ennek magasságában megszűnik az emberi megváltozásnak, az emberi erkölcsi megváltozásnak a lehetősége, amikor elindul a hét csapás, már két emberiségről van szó. Az egyik az Isten kegyelmi üzenetét elfogadó és örök életet elnyert emberiség, a másik pedig az Isten kegyelmi üzenetét visszautasító, az Isten törvényeit semmibe vevő és azt az emberi törvényekkel helyettesítő emberiség. Az egyik emberiség a hét csapás idején oltalmat nyer, Krisztus második eljövetele által őket ragadja majd ki ebből a pusztulásra ítélt világból. A Jézus második eljövetele sok minden eseménnyel azonos a Biblia szerint. A második eljövetel azonos a történelemben meghalt halottak feltámadásával, ez az első azonosítás. Azonos aztán az élő igazaknak, akik élve érik meg ezt a napot, az elragadtatásával. Azonos az ítélet, a mennyei ítélet kezdetével, ami ezután veszi a kezdetét a mennyben a gonoszok fölötti ítélet. Sok mindennel azonos még Jézus második eljövetel, itt azonban nekem meg kell állnom, az előadásnak is itt van a végpontja, és a következő sorra kerülő előadáson, amit ma az ökológia szempontjából szerettem volna önöknek megvilágítani, majd az erkölcs és az erkölcsi értékek szempontjából szeretném megvilágítani. A lényeg itt az, hogy az emberi történelem egyre súlyosbodó válsága idejére is Isten nem felejtkezik meg a világról, nem felejtkezik meg egyetlen egy emberről sem, hanem valóban reális és mindenki számára elérhető választást akar biztosítani. Akkor fog bekövetkezni az, és ez az utolsó Biblia vers, amit szeretnék önöknek felidézni, amiről egy gyönyörű zsoltár beszél. A 10. zsoltárra hívom fel mindenkinek a figyelmét, ami a szegények és gazdagok, az igazak és a gonoszak összecsapásáról szóló nagy zsoltár, amely a következőképpen végződik. És ez tulajdonképpen a világ történelmének is a karnyújtásnyira levő drámai befejeződését jól jelképezi. A 10. zsoltár 17. és 18. verse ugyanis így hangzik: a szegények kívánságát meghallgatod, ó Uram, megerősített szívüket, füleiddel figyelmezel, hogy ítéletet tégy az árvának és nyomorodottnak, hogy többé már ne rettentsen a földből való ember. Micsoda megfogalmazás ez, hogy többé már ne rettentsen a földből való ember. Hát mi vagyunk mi? Végül is földből való emberek. De a bűn az önzés következtében hova jutott el az élet, és hova jutott el az emberi társadalom kérete, hogy a földből való ember rettent és tönkreteszi a másik ember, tönkreteszi, ha kell, az egész világot. De a zsoltár azt mondja, hogy Uram, a szegények kívánságát meghallgatott. Felhívom mindenkinek a szíves figyelmét, hogy a szegényeken a Biblia nem csak a fizikailag vagy anyagilag szegényeket érti, sőt nem elsősorban őket érti. Mert vannak a fizikailag vagy anyagilag szegények között nagyon kevés és nagyon büszke emberek is. Őket nem nevezi szegényeknek a Biblia. Igazában a szegény szót a Biblia azokra érti, akik átérzik az Istenre utaltságukat. Akik Isten, nem akarnak Isten nélkül élni. Akik beismerik az ember gyengeségét, szegénységét, bűntől való kifosztottságát, de kiáltanak az Istenhez, de az Istennel együtt szeretnének élni. A szegények kívánságát meghallgatod, Úram, megerősített szívüket, füleiddel figyelmezel. Óriási erősítést fog majd adni Isten azoknak, akik az élet lefelé hajló tendenciáival ellentétben ragaszkodnak az élet törvényszerű használatához, ragaszkodnak az Isten szerinti élethez, hogy ítéletet tégy az árvának és nyomorodottnak, hogy többé már ne rettentsen a földből való ember.